itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Héderfájára kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Kükülőszéplakhoz tartozik, hozzá legközelebb eső város Dicsőszentmárton, amelytől 18 kilométerre a Kiskükülő völgyének középső szakaszán, a folyó jobb partján fekszik. A település nevét 1331-ben említette először okirat. Az 1332-1334-es évi pápai tizedjegyzék szerint önálló egyháza és plébániája volt a falunak. Egy 1525-ös okirat Boldogságos Szűzmária tiszteletére emelt kápolna létezését is megerősíti. A református egyház 1565-ben szakadt ki az evangélikus 100 dékánátus kötelékéből, és kezdte meg önálló életét. Mai temploma 1758-ra épült fel az egyház saját költségéből, és gróf Iktári Betlen Sámuel és Várhegyi keresztes Borbála nagylelkű patrónusok áldozatából. A templom alatti kriptában több felirat máig őrzi áldott emléküket. Az orgonát a templom szentelésre készítette Vas István orgonaépítő 1876-ban. Az úrasztalát 1880-ban adományozta Elekes György uradalmi gazdatiszt. A szószék fölötti díszes korona Kónya Mihály malommester munkája 1890-ből. Az egyházközség 3,5 mázsa tömegű nagyharangját 1800-ban, a 2,5 mázsa tömegű kisharangot 1932-ben öntötték. Sajnos mindkettő megolvadt a 2020. február 8-án történt harangláb felgyújtásakor. Nem kétséges, Héderfája legrangosabb lakója, Barlabási Lénárd, Erdély alvajdája, a székelyek alispánja volt. A magyar történelemben Erdély második méltóságát 1501-től 1525-ben bekövetkezett haláláig töltötte be. Mátyás király udvarában nevelkedett, igazi művelt, tudatos reneszánsz főúr volt. Halála után a héderfái udvarházat és az uradalmat dédunokája Barlabási Kata kapta hozományként. 1945 után állami gazdaság működik a birtokon. Az udvarház körüli gondozott parkot, kertet megszüntették, az épület lassan elindult a lepusztulás útján. Az 1990-es fordulat megpecsételte a romladozó udvarház sorsát. Hosszú, bürokratikus húzavona után a kastélyrom és a hozzátartozó kertből, parkból megmaradt szűk egy hektárnyi terület visszakerült Barlabási Lénárd késői leszármazottai a barabásiak tulajdonába. 2008-ban az 500 éves évfordulón megindult az udvarház felújítása.
Van harangszó.
Ezelőtt nem mentek sehova, volt állat, mindenféle, foglalkoztak a mezőgazdasággal.
A munka sok, főleg szezonban, a szórakozásra úgyis időt kell szállni, mert elfárad az ember.
Valakiknek szálka volt a szemükben ez a harangláb, nem mondhatom, hogy mi volt az indító oka, de mi többé-kevésbé sejtjük.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Regősök Kiskükülömenti táncrendjéből hallgatunk részleteket. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Nagy Csaba vagyok, a Héderfáj Református Egyház község lelkipásztora, immár a 19. esztendeje. Az első szolgálati helyem az Nyáradszent Imre volt, egy évet és két hónapot szolgáltam Nyáradszent Imre, utána áthelyezett a püspök úr a székely-tompai missziós egyházközségbe, ahol 6 gyülekezetem is volt, és elég nehéz szolgálat volt, amit 6 éven keresztül tudtam végezni, utána ide pályáztam Héderfájára, és 2002-ben megválasztottak Héderfájára lelkipásztornak. Azóta itt vagyok.
Nyára Bente után milyen a Kiskükülő mentén lelkésznek lenni?
Azért a régiók és régiók között Erdélyben különbség van, akár a népviselet szempontjában, akár a szokások. Habár a hit és a vallás egy és ugyanaz, de lényeges különbségeket lát Orbán Balázs akkor, amikor a Székelyföld leírását készítés ide a Székelyföld határához érkezik, vagyis Balavásárához. Van különbség, nyilván. Ezelőtt 2-3 év elég behatóan tanulmányoztam a vidéket, a vidék történetét, a reformáció korát, és akkor láttam és győzöttem meg arról, hogy valóban Erdélyországban a régiók és a régiók között különbség van. Ezért kéne tiszteletben tartani a politikusoknak és mindenkinek a régióknak a sajátosságát és a hagyományvilágát.
Hány hívet pásztorol a tiszteletes úr itt Héderfáján?
Amikor idejöttem, 770-en is voltunk, most sajnos a lélekszám csökkenés miatt 651-en vagyunk az egyházközségben, és a továbbiakban is csökkenő tendenciát mutat.
Ez az elhalálozásnak köszönhető, vagy el is vándorolnak?
Az elvándorlásnak is természetesen, elsősorban városra, másodszorban Magyarországra és természetesen a nagyvilágban.
Milyen a temetések és a születések aránya?
Negatívumot mutat. Ha egyensúlyban van, akkor azt mondjuk, hogy jó esztendőt zártunk, de önök is tudják, hogy ezek nem csak számok, hanem ugye a számok mögött van a tartalom. Ugye elég sok hívünket, főleg a templomba járókat veszítettük el az utóbbi időben. Mondjuk a keresztelés az egy eléggé stagnáló számot mutat, tehát évente 4-5 maximum, de az elhalálozások azok mindig 10-en felül vannak. Sőt, amikor idejöttem, akkor 20-20-valahány is. Nagyon ki volt öregedve a település, most viszont stabilizálódott a helyzet, nem olyan nagy mértékű a fogyás, mint ahogy ezt észleltük egy évtizeddel, vagy másfél évtizeddel ezelőtt.
Milyen a templomlátogatás a rendes vasárnapokon? Hány százalékkal jár a híveknek templomba?
Sajnálattal kell mondjam azt, hogy 9-8 százalék körül is, sőt Erdély vonatkozásában ez a szám 10-11, sőt annál is több lehet. Viszont tudjuk, hogy ez a felgyorsult világ, ez mennyi mindenben megváltoztatta az életstílusunkat, az életvitelünket. És én mindig annak örvendek, és azoknak örvendek, akik eljönnek, ugye együtt vagyunk, és együtt ünnepelünk. Természetesen még lehetne nagyon sokat javítani ezen a százalékon, arányon. Nem szeretek százalékban gondolkodni, hanem inkább lélekszámban gondolkodunk. Szeretném, hogyha többen is eljönnének, azért nem róljuk fel senkinek, hogyha esetleg kimarad.
Tiszteletes úr, ez a koronavírus járvány még rontott ezen a helyzeten, hogy nem lehetett templomba járni, akkor még kevesebben fognak járni templomba ettől arra fele?
Rontott, javított. Na most hogy fogalmazzak, mert mi is bekapcsolódtunk az online Isten tiszteletek sorába, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan megnézték a videókat, az Isten tiszteleteket, nagyon sokan látogatták, hát azok is, akik nem tartoznak természetesen a gyülekezetet, akik az én ismeretségi körömhöz tartoznak, de tudom, hogy olyan híveim is megnézték, akik azelőtt nem méltóztattak templomba jönni, megnézték, és mondjam azt, hogy engem ez megörvendeztetett, hogy valamilyen formában bekapcsolódtak az Isten tisztelet életben, és lehet, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy a továbbiakban is, aztán templomba is járjanak. Viszont azt is el kell mondanom, hogy olyan vonatkozásban ront ez, hogy az emberek annyira megszokták az otthonülést, hogy a karosszékben való Isten tiszteleten való részvételt, hogy igényelték, hogy a továbbiakban is folytassuk. És én nemet mondtam abból a szempontból, hogy ugye bibliai felfogás szerint a gyülekezet egy élő közösség. Tehát nem folytathatjuk tovább, mert a közösség életnek a rovására fog menni, és én gondolom, ezt nagyon sokan lelkipásztorok, akik még gyakorolják, be fogják látni, hogy ez a helyes út, ez a lehetőség, amely adatott számunkra. Most a koronavírus járvány ide alatt, a 2 hónap alatt egy remek dolog volt, tehát ki tudtuk használni, hogy megszólítsuk a híveket, de ugye vannak más lehetőségek is, más csatornák, telefon, akár a rádió is lehet eszközként arra, hogy eljussunk a gyülekezet tagjaihoz, hiszen van rádiós Isten tisztelet is.
Egy gyönyörű szép helyen van a református temploma a domb tetején, a temető mellett, de gondolom, hogy azért sok idősnek távol lehet. Ez vajon gondot jelente időnként, hogy dombra kell menni, messze kell menni, pedig kárpótolja esetleg a látvány fentről, és az a lelki béke, amit kapnának a templomban?
Hát is. Ahogy tetszett mondani, a hely festői. Ilyen nincs a környéken, hogy a templom és a temető az egy egységet alkosson. Közel van a faluhoz, akár az utcáról belépünk a temetőbe, ugye egy székely kapunk keresztül. Ennek jelképes, szimbolikus üzenete is van, ugye a temetőkerten keresztül jutunk el a templomig. Hát a hívek ugye sokszor oda tekintenek a sírokra, hogy átérzik újból a halálnak a mélységét, a fájdalmát, de eljutnak a templomba, Isten tiszteleten vesznek részt, és akkor már a Mi Urunk Jézus Krisztus feltámadása győzi le a halál fullánkját, tudja, hogy ugye fogalmaz a Szentírás.
A reformátusokon kívül még más vallások élnek-e itt Héderfáján?
Van egy kicsi baptista gyülekezet, ha nem tévedek, 30 lelket számlál. Ők élik a maguk életét, mi éljük a mi gyülekezet életünket. Nincsen közöttünk semmi olyan, ami miatt egymásra kéne óroljunk. Zajlik az élet a maga medrében.
A temető is közös?
Nem közös a temetőnk, van temetőjük, vásároltak egy temetkezési helyet, és oda temetik a halottjaikat. Viszont a ravatalozót azt közösen használjuk, a temető utat közösen használjuk, és ennek fejében ők is beszállnak a temető karbantartására, legalábbis eddig így volt.
Közmunkázni még lehet?
Amikor én ide jöttem, templomot javítottunk, akkor nagyon sokan összegyűltek. Manapság a közmunkázás 3-4 szemére szorul, a lelkipásztor, a gondnok, 1-2-3-4-5 maximum presbiter. Én azt gondoltam, hogy össze fog futni a falu, amikor a harangláb összedőlt, de nagyon szomorú, nagyon rémes látvány volt, amikor láttuk az üszkös gerendákat egymásra omolva. Körülbelül 2-3 hét után takarítottuk el a romokat, és azt gondoltam, hogy a falu össze fog szaladni, hát nem ez történt. Csalódás volt, megmondom őszintén.
Nagyanyám szokta mondani gyerekkoromban, hogy az Isten is azt veri, akit szeret, bízzanak abban, hogy szereti önöket is az Isten.
Ezt tartja a közmondás, hogy az bünteti, akit szeret, akár a gályrabok énekében is ezt halljuk, a teológián is, az egyik professzorunk erre külön kitért, hogy ez nem így van, Isten nem büntet bennünket, hanem benne vagyunk ebbe a sodrásba, az ő gondviselésében, és meg vagyok győződve, hogy ezáltal Isten valamit akar velünk. Valószínű, hogy ki akarja nyitni a szemünket. Lehet, hogy közelebb akar vinni valamihez. Amit eddig értéktelennek tartunk, ettől a pillanattól kezdve értékesnek látunk. Én láttam felnőtteket sírni, férfiakat sírni, amikor a harangláb leégett, és ez nagyon sokat mond.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A templom 1758-ban épült, de a templomépítő patronusok, Iktári Betlen Sámuel, olyan befolyásos ember volt, aki az erdélyi guberniumnak is tagja volt, az ellenreformáció korában építette fel a templomot, természetesen torony nélkül, a harangláb az önálló egységet alkot a templommal, viszont ugye önök is értesültek arról, hogy milyen tragikus sorsban volt része a haranglárnak, ami ugye nagyon megrázta a közösségünket. Egyház történeti vonatkozásban azt is elmondhatjuk, hogy a 17. századig nem épültek kőből vagy téglából készült tornyok. A tornyok később épültek, és így lettek aztán a templomnak tartozékai, a kő tornyok. Héderfáján tornyot nem is volt szabad éppen emiatt építeni, mert az ellenreformáció ezt nem engedte meg. Nagyon szigorú törvények voltak Mária Terézia korában, hát abban a korban épült fel. A templomépítés tilalom alatt volt, de mégis Iktári Betlen Sámuel vette azt a bátorságot, mert befolyásos ember volt, sőt azt a bátorságot is, hogy valami régi romtemplomnak, ami kápolnán egy régi kápolna volt, annak a köveit összegyűjtötte és beépítette a helyi templomba, ami egy kárhozatos tett volt annak idején, mert ha romos állapotban is volt az a kápolna, mondjuk így nem lett volna szabad a köveit elmozdítani, de azért mégis megtette és felépítette 1758-ban a templomot dacára annak, hogy tilalom alatt volt. Számíthatott is megtorlásra, de mégsem történt meg éppen a befolyásossága miatt.
Műemléktemplom?
Nem műemléktemplom, viszont fel akarták venni a műemléktemplomoknak a kategóriájába, ezt szokták listázni, szokták besorozni, és nem történt meg ez, nem tudom miért, mi a dokumentumokat előkészítettük, valamilyen oknál fogva kimaradt, viszont meg kell említenem, hogy a templom alatt van egy rendkívül szép, gyönyörű művészi kivitelezésű altemplom, ahova az Iktári család temetkezett. Sírbolt van, tehát gyönyörű kövekkel, sír emlékekkel, méltatásokkal, szöveggel, bármikor ezeket meg lehetne látogatni azok számára, akik nem ismerik Héderfáját és történetét. Hát ez a kézzel fogható történelem, a letapintható történelem. Az iktáriak nagyon sokat tettek ezért a közösségért, több nemzedéken keresztül templommal adományozták meg a gyülekezetet, tehát ők a saját költségükön építették fel. A templomot átadták a gyülekezetnek, valamint hatalmas nagy földterülettel, a jelenlegi parókia, a kántortanítói laknak a területe, az mind-mind az iktáriaknak az adománya.
Mekkora a férőhelyes ez a templom?
A templomunk olyan 400 férőhelyes, természetesen az egész gyülekezet nem fér bele. Azt hiszem, hogy ezzel nem csak mi vagyunk így, hanem más gyülekezetek is.
Működő orgonájuk van?
Nem működik az orgonánk, viszont az orgonáról elmondhatjuk azt, hogy műemlék. 1815-ben épült az orgona. Sajnos egy orgonának a felújítása nagyon sok pénzbe kerül. Mi ezt próbálgattuk, sőt költségvetést is csináltunk, de a pénzhiány miatt beletört a bicskánk.
Azt szokták mondani, hogy nem kell pénz a boldogsághoz, de pénz nélkül sem lehet előre haladni.
Hát, hogyha épületekről beszélünk, természetesen a lelki élet az megy pénz nélkül is, de a lelki életet mindig támogatni kell. Ahhoz, hogy a gyülekezet egy intenzív lelki életet éljen meg, vagy tapasztaljon meg, nem beszélhetünk anyagi források nélkül. Ugye a számlákat ki kell fizetni, az egyértelmű. Az épületeket fel kell újítani, javítani kell, és azt hiszem, hogy ez a mindenkori egyháznak az állandó, soha meg nem szűnő gondja, problémája a létező épületek, templomok, parókiák, gazdasági épületek, kántortanítói lakok, és sorolhatnám tovább, ezeknek az épületeknek a karbantartása és a fenntartása. Tekintettel arra, hogy fogyatkozó létszámot is tartunk számon. Múlt században is, azelőtt is mindig gond volt, hát ahány esperesi vizitáció volt, mindegyik ugye feljegyezte a hiányosságokat, és mindig a meghagyásokban úgy szerepelt, hogy a harangláb felújítása, a templom felújítása, a templom tetőszerkezete, és így tovább a padok és az épületek. Mi folyamatosan javítottunk, sőt építettünk is, saját forrásból építettünk egy ravatalozót is, legalább 50 ezer eurós költségvetéssel rendelkezett. Most a parókiát újítottuk fel, kívülről folytathattuk volna, belülről is a tanácstalan felújítását, de nekünk ennek a tervnek gátat szabott a haranglábnak a felgyújtása is tönkre tétele. Most teljesen át kellett szervezzük magunkat, és át kellett gondoljuk a jövőt.
Amióta leégett a torony, azóta akkor nincs harangszó sem, vagy valami más jelzi azt, hogy van istentisztelet?
Van harangszó, mi egy szükséghelyzetet próbáltunk megoldani. Szükséghelyzetként adódott az a lehetőség, hogy amikor felmentünk megrendelni a harangokat, akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy temessük el a halottainkat. Tehát ez volt a nagy kérdés. Inkább erre fókuszáltunk, mert ugye a templomot megtaláljuk, és tudjuk, hogy 11-re járunk már évtizedek óta a templomban, viszont Lázár Imre harangöntőmester ugye előtt azzal az ajánlatával, hogy ideiglenesen egy 70-80 kilós harangot ad nekünk használatba, természetesen kölcsön, és ahogy hazajöttünk, össze is ácsoltunk egy ideiglenes haranglábat, a 70 kilós harangot felemeltük, és azóta harangozunk. Harangozó nélkül is maradtunk olyan értelemben, hogy 5 évig a harangozó szó szerint én voltam. Ezelőtt 5 évvel, 2015-ben senki sem vállalt el a harangozást, akkor szükségállapot alakult ki. Akkor úgy döntöttünk, hogy automatizáljuk a harangokat, rendkívül jól működött a harangok villamosítása. Én magam programáltam éveken keresztül, akár temetésot, akár istentisztet, akár déli harangszó, mindannyiunknak az örömére és megelégedésére. Tehát pontosan 5 évet óramű pontossággal működött. Most sorba harangoznak a faluban. Ez most egyelőre így működik, addig, ameddig ezt a kérdést meg fogjuk oldani, mert harang nélkül nem lehet.
. 2020. február 8-án történt ez a sajnálatos eset, amikor felgyújtotta valaki a haranglábot. Már volt előtte is próbálkozás?
Hát valakiknek többes számba kell beszélni. Mi nagyon jól tudjuk, hogy valakik voltak, és nem valaki. Valakiknek szálka volt a szemükbe ez a harangláb. Nem mondhatom, hogy mi volt az indító oka, de mi többé-kevésbé sejtjük. Nekünk nincsen bizonyítékunk, de sejtéseink vannak. Az elkövető családtagjaival, hozzátartozóival folytatott beszélgetésben az édesanyja azt mondta, hogy nem csak a gyermeke követte. És azt mondta, hogy az igazság ki fog derülni. Meg voltam döbbenve akkor, amikor november 28-án észrevettem az első gyújtogatásnak a nyomait.
2019-ben.
Természetesen szóltam a gondnoknak, először játéknak tűnt, hogy gyerekek játszanak. Nekem első pillanattól kezdve nem tűnt játéknak, hiszen láthattam azt, hogy gyutacsot használt, és a haranglábnak a két pontját, nyugati és az észak-keleti pontját próbálta felgyújtani. Belekapott ugyan a fába, de kialudt. Én a rendőrségre is eljutottam ezzel a kérdéssel, feljelentést tettem, igaz, hogy szóban tettem a feljelentést, de amikor másodszor történt meg, akkor már felese volt tréfa, akkor úgy mentem fel a rendőrségre, hogy megírt beadványt adtam, és akkor helyben nyitottunk ismeretlen tettes ellen bűnügyi eljárást, és figyeltük az objektumot, legalábbis én figyeltem, vagy páran. Presbiterek, két-három személlyel ugye körbejártuk, nézegettük, sőt, én még azt is megtettem, hogy éjjel kimentem. Az autóba ültem, és úgy mentem ki, szóval engem nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, emésztett. Az az előérzetem volt, hogy ez meg fog történni. Tudtam azt, hogy a nyakunkba fog szakadni egy olyan rettenetes dolog, amire nem vagyunk felkészülve. Február 7-én Csicszentiványon voltam ima héten, és az volt évfolyam társam együtt beszélgettünk erről a kérdésről. És én akkor azt mondtam az egyik atyafinak, hogy nyissa a tágra a székely kaput, ami úgy is volt. Amikor este hazaérek, tudjak felmenni, közben a faluban is volt gyújtogatást. Én azt hiszem, hogy nem volt alaptalan a félelmünk. Én még 12-kor kint jártam, 12 óra után lefeküdtem, és 2:30-kor ébresztettek, hogy ég a harangláb. Hát rettenetes látvány volt, szemembe ég még most is a látvány.
Említette a tiszteletes úr, hogy nem egy valaki követte el, hanem többen vannak. Mindenkiről tudják, hogy ki volt ott?
Nem mondhatok semmit, tetszik tudni addig, ameddig az igazság ki nem derül. Az édesanyja azt mondta, hogy a tárgyaláson ki fog derülni.
A harangok gondolom, hogy beleolvadtak.
Igen, szétolvadtak, a törmelékeket sikerült összeszedni. A magyar kormány, amikor hallotta, hogy milyen tragédia történt a gyülekezet, azonnal felajánlta a segítséget, ami abból állt, hogy a harangok megöntésének a költségeit fedezték, 4 millió forintot adtak erre a célra, és a harangok már elkészültek, nem sokára megyünk értük. Viszont még nincs tornyunk. Ez a nagyon körülményes dolog, mert tessék elképzelni, hogy 8 darab 10 méteres gerendát kell kivágatni, amihez nagyon nehezen kapunk, találunk rönköt, az a gerenda az fent is, lent is 22x25-öt kell kiadjon. Felvettük a kapcsolatot a polgármester úr segítségével, környékbeli erdészeti hivatalokkal, akik bíztattak bennünket annak vonatkozásában, hogy majd megtaláljuk a megfelelő anyagot. A többi viszont nem probléma, viszont azonnal a harangláb felépítéséhez nem tudunk hozzáfogni, mert nyersanyagból építkezni nem lehet. Az építőmesterünk megvan, Bálint Ferenc személyében székelyvarsági mesterember, aki nagyon bizakodó, nagyon segítőkész ember. Reménykedünk, hogy ő és az ő csapata majd fel fogja építeni. Ehhez az anyagi forrást kell megteremteni. Valamennyi pénzünk ugyan összegyűlt, de nem elégséges ahhoz, hogy a haranglábat fel tudjuk építeni, és jól tudjuk, hogy egy ekkora közösség nem képes arra, hogy véghez vigye. Képesek akkor lennénk, hogyha rettenetesen nagy anyagi odafordítást eszközölnénk, tehát hogyha sok mindenről le tudnánk mondani, amit ugye nem tudunk ebben a világban megvalósítani. Tehát ehhez kérjük az esetleges segítséget. Már segítettek a környékbeli gyülekezetek, Ükülő Széplag, Bonyha, nagyon szép összeggel, és a többiek is, tehát a méretükhöz képest, mert lényegesen kisebb gyülekezetekről kell beszéljünk, mint Héderfája, de hozzájárultak, bizonyították azt, hogy összetartozunk. Ahogy mi satszoltuk, ez a harangokon kívül 85 ezer euró.
És pont úgy fog kinézni, mint az eredeti, a régi?
Igen, hát ez volt a híveknek az első közgyűlés alkalmával, amikor tanácskoztunk, főleg az idősebb korosztály azt kérte, hogy olyan legyen, mint amilyen volt a régi. Sőt, ahogy láttam a terveket, mert a megyei tanács Péter Ferenc úr személyében vállalta a torony tervezésének a költségeit, ami nem csekély összeg. A terv, amit Keresztes Géza és Csákány Dezső mérnök urak készítenek, sőt a Maros Művész Együttes is körbe táncolta itt a környéket. Ők is segítettek. Többé-kevésbé, aki ahogyan tehette, közeliek, távoliak, a maguk lehetősége szerint támogattak bennünket. Természetesen a járvány az nagyon-nagyon beleszólt. Én azt mondom, hogy kétszer sújtott bennünket. Az Úr keze, hogy írja a Biblia. Én azt hiszem, hogy a közösség addig nem is fog belenyugodni a sorsába, addig, ameddig a harangok a haranglábon meg nem szólalnak. Ez a mi célunk, hangsúlyosan mondom, hogy ehhez nekünk azért össze kéne fogni. Tudjuk, hogy a magyar ember természeténél fogva, turániátokként, amit a történelem számunkra kiszabott, hajlamos arra, hogy ilyen helyzetben, ilyen kérdésekben ugye széthúzzon, másként lásson, másként gondolkodjon. Sőt, hogy kétségei is legyenek afelől, hogy megvalósítható a cél. Meg kell értsük az időknek a jeleit. Tehát semmi sem történik véletlenül. Magunkba kell szálljunk, kell gondolkozzunk azon, hogy hát az egyházunkért, a közösségünkért többet kéne tennünk, nagyobb áldozatot kéne hoznunk. Ezek mind figyelmeztető jelek az életünkre nézve, és én meg vagyok győződve, hogy ahogy a KT és a Szentírás tanítja, hogy akár a jó példáján keresztül is, hogy mindazt a rosszat, amit a síralomvölgyben reán bocsájt, javamra fordítja.
A Katalin.
Mivel telnek a mindennapok?
Minden áldott ennap valamit matatok, egyebet nem tudok sokat csinálni. Hallgatom a rádiót.
Marosvásárhelyi rádiót is?
Igen, azt hallgatom, én más nem hallgatok.
Mikor kezdje a műsor hallgatást?
7 órakor, 8 órakor, mikor van idő, mindig. És a híreket mindig meghallgatom.
Van a kedvenc műsorai, amit nem hagynak ki? Vagy mindent hallgat, amit adunk?
Mindent hallgatok, amit mondnak.
Itt a ház körül mivel foglalkozik? A kertbe? Dolgozik? Állatokkal? A
kertbe. Itt állat most nincsen, már fenn laktunk itt a Felsőországon, ott volt állat, itt most nincs semmi. Béláik mennek munkába, és én itthon. Gyerekek, Mika itthon vannak, velük foglalkozok.
Régebben divat volt, hogy a szomszédok összeültek, amikor volt egy kis szabad idejük. Ez ma divatban van-e itt Héderfáján?
Itt ez nagy divat. Most is, csak már mindjárt kihalnak itt az utcában, már nincsenek néltek.
És miről szoktak beszélgetni? A napi gondokról? Vagy nosztalgiáznak, hogy mi volt lánykorunkban?
A régi dolgokról. Most új népek, a fiatalok már nem kell menjenek napszámba dolgozni, de mi minden áldott szennap jártunk dolgozni. Kellett menni. Itthon nem volt akkor mit csinálni. Csak a mezőre kellett menni. Volt kertészet, oda jártunk dolgozni.
Itt híres volt a szőlős.
Mind kipusztultak már, aztán félbehattak, s nem dolgozták a szőlőket, fiatalok.
Tudták segíteni is egymást? És ma is segítik egymást, hogyha kell mezőre menni?
Mika olyan helyre mennek a fiatalok, az öregek már nem menjünk, mi sohasem, már nincs szükség ránk.
De ez a jó szokás megmaradt, hogy segítik egymást, legalább a rokonok, ha nem is más.
Igen.
Sosem vágyott el Héderfájáról? Nem vonzott a nagyvilág? Mert most azt hallom, hogy a fiatalok mennek külföldre.
Azok azt szeretik, ezelőtt nem mentek sehova. Volt olyan fiatal, aki elment, de volt olyan, aki itthon maradott, volt állat, mindenféle, foglalkoztak a mezőgazdasággal.
A fiatalok kérdezik-e, hogy mi volt régebben? Érdekli a mai fiatalt a múlt, hogy milyen volt gyerekkorukban, fiatalkorukban?
Minden, ki elmondja a gyerekinek, már megkérdik. Például a miénk, mint tudok, aludzik az édesapját, hogy hogy volt ezelőtt, mi volt.
És a mamától kérdezik?
Tőlem is kérdezik, de most már lejárt tőlem, meg ellen nem erősen foglalkoznak a fiatalok. Jártunk a kertészetbe dolgozni, mikor olyan hetedikesek voltak az unokáink. Jöttek, ők is napszámban már akkor jártak. Szedték az eperet, és ezzel foglalkoztunk. Segítettünk nekiek, hogy legyen meg a ládájak, hogy kapjon a pénzt.
És ezt most is emlegetik, hogy annak idején kisegítettek minket?
Igen, emlegetik, nem felejtették-e. Mikor például eléhozzuk, hogy hogy volt ezelőtt, akkor tudok aloznom.
Ha visszahozna valamit a múltból, mi lenne az? Mire vágyik, ami most már úgy kiment divatból, vagy már nincsen?
Aztán én már nem foglalkozok semmivel, azt lehet mondani. Új, jól vagyok én. Egyedül maradtam már. leányom meghalt, vejem meghalt, az unokáimra maradt.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szabó István vagyok, héderfai születésű, s vásárhelyi lakos.
Most már egy ideje azért itt ténykednek Héderfáján. Ez kényszer megoldás?
Miután nyugdíjba mentünk, aztán akkor többet jöttünk, de azelőtt is már gazdálkodtunk. 90 után, miután visszaadták ugyebár az örökséget, feleségem is ide valosi, ő is örökölt vagy 6 hektárt, s én is, amit elosztottam aztán a hugomba, ő nem kellett elossza, mert az öccse meghalt. Habár ott is voltak ugyebár örökösök.
Nagyon híres volt régebben, és ma is híres a héderfái szőlős, a héderfái bor. Gyerekkoromban még az iskolából hoztak minket is szőlőt szedni, és mi imádtunk jönni a szőlősbe, de én ma azt látom, hogy itt a valamikori szőlős helyén vagy bongór van, vagy nagyon kis sávokba maradt meg ez a szőlős. Miért mondtak le sokan erről a szőlősről? Mert nemes szőlő volt benne, jó szőlő volt benne.
300 vagy 200 hektár volt. Na de aztán 90 után még volt piaca, ugyebár Vásárhelyről is kijártak, és a környékre ide jártak, úgyhogy a falun áthaladni elég nehéz volt szüretkor. Akkor még megérte, még volt piac, még volt munkaerő, még éltek a szüleink, akik ugyebár oktattak a szőlőmunkára. De ahogy haladtunk előre, mind jobban elkopott a munkaerő, nem lett piaca, és akkor nem tudtuk aztán folytatni. A feleségem közös örökségünk közel egy hektár, de aztán lassan leszükült erre a 13-14 árira. Úgyhogy a többit kiszedtük aztán.
De látok például burgonyást is, látok zöldségest is, úgyhogy akkor azzal több ez a terület.
Annyival több, persze. Ott alul passzújt is ültettünk, meg kukoricát, de hát ez nagyon kevés. Odaadtuk a bérlőnek, mert ebbe a korba már nagy vállalkozásban, meg aztán a nyugdíjunk elég biztató, úgyhogy abból meg tudunk élni úgy, ahogy. Ez egy olyan, hogy levezetjük az energiánkat, és frissen tartjuk magunkat.
Milyen szőlőfajták vannak itt az ültetvényében?
Ez a parcella, amelyikben most vagyunk, ez egy királyleánka, de utólag, mert gondolom pusztult ki az évek hosszú során, még mielőtt visszakaptuk volna, és van itt egy pár Sauvignon, meg fehérleánka potolás. De ez önmében királyleánka.
Minden munkálatot el tud végezni a család ezen a szőlősön, vagy kell szezonban munkást is alkalmazni?
Azért van csak ennyi, hogy ketten nyugodtan, és hogy nézzen is ki valahogy, el tudjuk végezni.
Hát gyönyörű szépen néz ki. Most éppen gondolom, hogy a hajtásválogatást végzi rajta.
Persze, most igen. Nagyon sok elindult, de úgy néz ki, hogy annyit nem tud beérlelni a szőlős, akkor próbálkozunk.
Mivel kell küzdködni? A betegségek, a kártevők támadják-e a szőlőst?
Hát itt évek óta a legveszélyesebb, ami ellen harcolunk, a lisztharmat. Lemosó permetezést is végeztem, például meccés, és miután kikötöttük a szőlőt. Lemosó permetezést valami kéntartalmú vegyszerrel. Azt mondta az egyik okos, mert netten hallgattam, hogy tán 50%-ban meg lehet menteni már azzal egy rendes lemosó permetezése. Na, hogyha jól sikerült, akkor nagyon reménykedem, hogy sikerül megmenteni.
És a szőlőből lesz dínyertes bor, vagy a bort nem viszi meg mérettetésre?
De, hát mondjuk én is a Dicső Szentmártoni Lovagrendnek a tagja vagyok, és részt veszünk persze minden versenyem, külföldön is. Az országban is, Nagykárolyban is voltunk, Balavásárán. Magyarországon, Szatymazon, Budafokon, meg hát voltunk egy pár helyen azért.
Aranyérmesek ezek a borok?
Nagyon sok a résztvevő, úgyhogy nem lehet mindig az ember aranyérmes. Hát de vannak, van aranyérmes is, van gyengébb is, de hát az a hátrányos az én esetemben, hogy ez csak királyleánka. Vannak ezek a menőfajták, Tramini, meg Sauvignon, meg aztán most Chardonnay, meg nagyon sok ilyen aromás. De attól függetlenül a maximumot próbálom kihozni. Dicső Szentmártoni borversenyen ott egy aranyat és egy ezüstöt kaptam talán. Mikor elkezdődött itt Dicsőbe, az elsők között ott 94-ben a sógorom vitt el Traminivel a nagy aranyat, de a következő már én is beleszóltam, úgyhogy a következő nagy arany az enyém volt, és méghozzá Csáhosi György doktor úrnak az elnökletével.
Gondolom, hogy ez az ember lelkét úgy simogatja.
Igyekszünk aztán. Mióta elkezdődött, akkorát fejlődött a borászat itt a környéken, azt meg is dicsérik ugyebár, mert innen-onnan jönnek ide borbírok, és nagyon jó véleményük van a kükülömenti borokról.
Miért híres a kükülömenti bor? A klíma miatt, a talaj miatt, vagy a szaktudás miatt?
Én miután nyugdíjba mentem, az egyik volt iskolatársam, tartott itt egy felkészítőt borászoknak, tiszreeső doktor, és tőle tudtam meg, hogy vulkanikus eredetű az itteni talaj, és azért nagyon jó a szőlő termesztése, meg nagyon jó borok. lesznek ebből a szőlőből. Annak idején, mielőtt elkezdték volna itt a telepítést, úgy emlékszem, hogy itt járt egy geológus, a szüleimnél volt, ott lakott egy ideig, addig, amíg végezte ezeket a kutatásokat, és gondolom, akkor döntötték el, hogy érdemes ide szőlőt termeszteni. Amúgy volt hagyománya itt a szőlőtermesztésnek, mert talán itt a környék közül az első falu volt, ahol a filoxéra pusztulás után elsőként kezdték itt el telepíteni a szőlőket.
Mit tapasztalt, amióta ilyen díjnyertesek a borai, több lett a barát?
Hát, azt nem, az határozza meg szerintem. Mondjuk olyan nagyon sok bort nem csinálok, tehát egy részét eladom a szőlőnek, ha sikerül. Hanem volt egy barátom, akinek a baráti köre vitte egy jó ideig, és akkor őt megkérdeztem, hogy na hozzávetőleg mennyi bort csináljunk. És akkor ő mondogatta, na most azt mondja, hogy most már nem mer inni, mert hízik tőle, meg aztán a baráti kör is eltűnt, vagy mit tudom, más piacot kaptak, és aztán ilyen.
Ilyen potyázók sem jönnek?
Hát jó, hát aztán baráti kör van, mert aztán leülünk, és megiszunk egy pohárra itt-ott.
Szakmai féltékenység van a borászok, a szőlőtermesztők között? Hogyha nekem van valami gondom, a másik szívesen segít? Vagy én szívesen segítek, ha kérdeznek?
Azért elmondogatjuk, főleg ott a lovagrend gyűlésein, ott nagyon elmondjuk az ilyen-olyan problémáinkat. Már úgy értem a borkezelése, mert nem mindenkinek van szőlője, úgyhogy azok nem szólhatnak hozzá. De viszont a bort, hogy érleljük, meg aztán utána hogy kezeljük, hogy színre, meg ízre olyan legyen, amilyen, azt megbeszéljük azért egymás között.
Lesz, aki tovább vigye majd ezt a gazdaságot, ha azt mondja, hogy már belefáradtam, és kicsit pihennék nyugdíjasként?
Megmosolyogta ezt már. Hát az unokáim, beszéltem az a legnagyobbikkel, amíg Németországban van, azt mondta, hogy aztán majd ő. Ezt majd meglássuk.
Aki a boldizel viszik, aki a boldizel viszik, babájától elbúcsúzik, babájától elbúcsúzik.
Fazekas Imre Szilárd vagyok. Méhészkedünk, igyekszünk valami hasznossal eltölteni az időt.
Van sok méh?
Van sok méh, kevés méz.
Milyen volt az idei szezon? Mert elég sok eső volt, és bizony ez a méhészeknek nem tesz jót.
Sok eső volt, hideg is volt pont az akácvirágzás idejére. A méztermelés az idén nagyon megcsapan.
Akkor azt jelenti, hogy az akácméznek az ára meg fog ugrani?
Igen, valószínű.
Vándorolnak is, vagy helyben méhészkedik?
Nekem álló méhészetem van. A vándorlást is fontolgatom, de még nem jutottam döntésre. Számolgatunk.
Gondolom, hogy a többi méhész elmondta, hogy mi az előnye és mi a hátránya a vándorlásnak.
Így van, igen. A legnagyobb fejtörést ugye az okozza, hogy egyedül elindulni, több családdal azért elég nagy kihívás. Ekkora fába azért nem vágnám a fejszém egyedül. Ember találni viszont, aki segítene ugye a méhészkedés, az nem egy olyan dolog, hogy neki fogok és csinálom, hanem ott bizony a szúrást azt bírni kell, a meleget bírni kell, napon kell dolgozni. Nem olyan könnyű ember találni, segítséget találni.
Család adja a segítséget, vagy a barátok? Mikor pergetni kell, vagy esetleg kezelni a méheket, akkor kire lehet számítani?
A család is nagyon sokat segít, viszont igen, a haverok, kalákában megoldjuk.
Ők is méhészkednek?
Nem.
A méheken kívül, vagy a méhészeten kívül még mivel lehet foglalkozni? Mert én ugyan nem méhészkedek, de el tudom képzelni, hogy ez is egy emberes szakma. Tehát ott kell lenni a méhek között, amikor tennivaló van, tenni kell. És nem olyan, hogy hétköznap van, ünnepnap van, és nekem most nincs kedvem velük foglalkozni, mert hogyha kell, akkor kell csinálni.
Azt szokták mondani a nagyobbak, hogy nem csupán egy foglalkozás, hanem egy életmód. Ugye hétvége nincs, ünnep nincs. Ami nagy pozitívum benne, nagy előny számunkra az az, hogy nem egy mindennapos foglalkozás. Az ősz végétől egész a tavasz közepéig nincs semmi teendünk velük. Tehát az szabad. Olyankor lehet, nem is tudom, megtanulni gitározni, szolmizálni.
Például miért végzi ezt is?
Csak szeretném.
Hány család méhe kell legyen az embernek, hogy azt mondja, hogy rentábilis a méhészkedés? Vagy kifizetődő a kevés családa való méhészkedés is?
Sok mindentől függ, de ugye, mint általában a legtöbb mezőgazdasági ágazatban, itt is a cél ugye az lenne, hogy csupán méhekkel foglalkozva ki tudjuk hozni a megélhetésünket. Mondanék egy 50-80 család, az már elég arra, hogyha ügyes az ember, hogy eltartsa magát, ugye a családját.
Van sok méhész itt Héderfáján? Elég az a mélegelő mindenkinek, ami van itt a település környékén?
Méhész, hát nem is tudom, viszonylag kicsi falu, ugye? Nincs sok méhész. Szerintem ez a legelő, ami nálunk van, több méhet is elbírna. A szaporítás a családszámok növelésével szerintem nem okoznánk problémát.
Tervezi a bővítést, vagy egyelőre ennyi elég a munkából?
Tervezem, persze, tervezem.
Pályázatokban gondolkodik, vagy amit megvalósított eddig, minden önerőből készült?
Állami támogatást ugye azt kapjuk, minden évben kérjük. Az idén megpróbálkoztunk egy pályázattal is, egy ilyen minimis támogatással. Még nem jutottunk a végére, de ez egy nagy mérföldkő, ugye? Önerőből nagyon nehéz lenne egy ekkora összeget összeszedni, hogy visszafektessük abba a méhesbe.
Értékesítési gondok vannak? Vagy ha jó minőségű a méz, akkor van piaca?
Inkább ott vannak, ahol nem biós a méhész, ugye? Az viszont nagyon költséges. Ugye viszonylag kis méhész vagyok szerintem ennyi családszámmal. A bioméhészethez viszont, hogy átalakítjuk az egész méhest, ugye olyan kritériumok vannak, amiknek meg kell felelni, elég macerás. A nem biós méhészetekben problémát jelent a méz eladása is. Nem csak azért, mert kicsi a kereslet. Kilónként eladni el lehet jó árban, de ugye az időigényes. Sokkal jobb megoldás lenne, hogyha nagy mennyiségben egyből tudnánk értékesíteni, viszont ez a nem bio méhészetekben elég nehéz.
A külföldről bejött hamisított méz, ez mennyire tesz be a hazai méztermelőknek?
Mint minden másfajta értékesítés, ez is bizalomra épül. Igyekszünk a minőséget fenntartani, a mennyiségre is törekszünk persze, a külföldi gyenge minőségű vagy éppen hamisnak titulált méz szerintem óriási mértékben befolyásol, hiszen az árakat ennyire letornászni az utóbbi években, vagy éppen az árak feltornászásának a sikertelensége szerintem ennek is köszönhető, hogy óriási mennyiségekben jön külföldről a méz, ami Isten tudja, miből készül.
Szórakozásra van lehetőség? Vagy ez a szorakozás, hogy kimegyünk a méhesbe, és ott kezeljük őket, meg örvendünk majd az eredménynek, hogyha gyűjtenek a méhek?
A szorakozásra mindig kell szerintem, azt semmilyen körülmények között nem szabad megvonja magától az ember. A munka sok, főleg szezonban, ami április közepétől július közepéig, vagy július végéig tart, a szorakozásra úgyis időt kell szállni, mert elfárad az ember. Reggeltől estig sok lépés van, amit ugye főleg az orvosságos kezelés, amit vagy kora hajnalban, ami 4-5 vagy 6 órát jelent esetleg, vagy késő este 9-10 órakor megejtendő. Ilyen napokon nem, de máskor egy kis bográcsozás, egy flekkenezés, valami belefér. A méhek között nem bántja őket, ők is szeretik.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bulat Géza, Héderfai lakos, gazdálkodásra foglalkozok, munkahelyem is van, a Vásárhelyi Vegyészeti Kombinátban dolgozok.
Akkor a gazdálkodás az ilyen mellékállás?
Mellékállás, mert egy fizetésből nem lehet megélni.
Van sok állat?
Van vagy 6 darab tehenem, 6 disznom, vagy 30 darab csirke. Általában nincsen megállás. Munkában is hazajövetelkor, mert tudom, hogy mit kell csinálni itthon, vagy kaszálni menjek, vagy forgatni, vagy bálazni. Itthon az udvaron mindig van munka.
És amikor éppen munkában van, akkor a család beugrik ön helyett?
Hát igen, mert itthon van a feleségem, ő az állatokkal foglalkozik, hátul a kertet igazítsa, édesanyám is még besegít.
Van nagy terület, ami ellátja ezt az állatállományt?
Egy olyan 8 hektár területen dolgozok, amiben van másfél hektár búzatermesztés, vagy 2,5 hektár kukorica, és vagy 4 hektár lucerna.
Jó minőségű a föld, lehet jól gazdálkodni rajta?
Héderfájának van 3 kategória földje. Tehát az első osztályú az itt van a réten, a kükölön túl, a másodosztályú itt a hegyoldalba, és a harmadosztályú az a hegymeget van. Na de most már a hegymeget azt elcseréltük a rétte, átvette egy ilyen magánvállalkozó, ő dolgozza a hegymeget, a földeket.
Megéri gazdálkodni? Vagy nincs más választásuk?
Gazdálkodni megéri, muszáj csinálni, mert egy fizetésben nem lehet megélni. Ez még valamit pótol a fizetéshez.
A megtermelt gabona az minden az állatoknak megy, vagy eladásra is kerül belőle?
Én eladásra nem adok, az állatok a felvétele. Tehet azt értékesítem az orvosmarhák után, és a disznókból abból még adok is.
Nagyon sokszor mondjuk, hogy az afrikai sertéspest is az itt-ott felüti a fejét. Ez a sertéstenyésztésbe hátrány? A vásárlók félnek disznót venni? Tapasztalja ezt? Vagy hogyha kialakult a vevőkör, akkor nincsen ilyen gond, mert esetleg tudja már, hogy ki ne fogja eladni.
Hát ez a pest is, ez egy kicsit minket is fennakaszt, mert nem nagyon tudunk hozzájutni a malacokhoz például. Az eladásnál pedig len a gond az, hogy erősen megekeres az ember a vevőt. Mert sokan kim vannak, külföldön dolgoznak, azok most már nem jönnek haza, de azért nagyjából megéri.
Bővítésben gondolkodik?
Esetleg szarvasmarhában még vagy 4-5-10-et haladjam meg, esetleg lássuk, hogy alakul a helyzet, a fiatalok is, ha besegítnek, és ha megfizetnek rendesen a tehet.
Minden szükséges gépe megvan, például a mezei munkához?
Egy gépem, ami nincsen meg, a kukoricaszedő. A többi nagyjából az megvan.
Saját zsírból valósította meg, vagy pályázott is?
Saját erőből volt. Nem pályáztam, mert nem volt lehetőségem.
Meddig szeretné ezt csinálni, ezt a két lakiságot, tehát munkába is járni, meg szabad idejébe gazdálkodni?
Esetleg, amíg nyugdíjba jövök, vagy még utána, vagy 5 évet.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros megyei Héderfáján készült riportösszállításunk első részét hallották. Jövő héten Szakács Béla polgármesterrel, Simon Kálmánnal, a Barabási udvarház gondnokával, László Zoltán vállalkozóval, Peti Etelka háziasszonnyal és Bancsi Andrással, a közbirtokosság és a gazdakör elnökével még több érdekességet próbálunk megismertetni önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
Sűrűberek, ott terem a ritka gyerek. Én is onnan rándultam ki, hogy a nyakam tört volna ki. Hi-ha!
Voltam lejárva nyugás, adtam csókot a dugás.
Ez a lihány olyan volt, egyszer kapott majd rekord. Jobb a bor a pánikánál, egy menecke szállt. Hee-haw!